Kicsit nehéz délelőtt, azt mondtam, hogy az erőtelennek erejét megújítja, de most még ettünk is rá, úgyhogy ez még inkább elálmosít bennünket. Pedig az Úr valami erőteljeset akar adni nekünk, én hiszen meg vagyok győződve ezzel kapcsolatosan. És hiszem azt is, anélkül, hogy beképzelt lennék, hogy amiről beszélünk, az ami üdvösségünket befolyásolja tulajdonképpen. Üdvösség kárhozat kérdéséről fogunk beszélni. Nem ijeszgetni akarlak benneteket, hanem bátorítani akarlak benneteket. Nem mondom meg a prédikáció címét, hanem először egy kis képzeletbeli feladatot szeretnék adni nektek. Ha most kapnátok egy A4-es lapot, és azt kérném, hogy... Köszönöm szépen! Ha most egy A4-es lapot adnék mindenkinek, és arra kérnélek benneteket, hogy rajzoljátok meg azt, hogy képzelitek el a ti életeteket. Ma, holnap, holnap után, családban, rokonokkal, gyermekekkel, ismerősökkel, a hitéletünket, hogy hogy éljük meg a mi hitéletünket, az Istennel való kapcsolatunkat, rövidebb távon, vagy akár hosszabb távon, ha Jézus nem jön, visszaérettünk. Mit rajzolnánk erre a lapra? Nem szoktam ilyen kreatív módszereket használni a prédikációban, és most sem akarok egy ilyet tenni, de én szeretném elmondani nektek, hogy Isten adott ilyen feladatot egyszer az ő gyermekeinek, illetve nem csak egyszer, beszélni fogunk róla. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy most fáradtak vagyunk, ebédeltünk, és akkor most, hogy ébren tartsuk egymást, akkor mit rajzolnánk erre a papírra, de gondoljátok át komolyan, mert attól, amit oda rajzolunk, függhet a mi örök életünk, a mi üdvösségünk. Természetesen délőtt arról beszéltünk, hogy nem mi érdemeljük az üdvösséget, és most sem szeretném megváltoztatni, hogy ezzel valami olyat tennénk, amivel ki érdemelnénk az üdvösséget. Tudom, hogy most nehéz egy-két percben, lehet, hogy kellene egy fél óra, fél nap, átgondoljuk, hogy mit rajzolnánk erre a lapra. De szeretném elmondani nektek azt, hogy valamiben nagyon-nagyon biztos vagyok. Abban, hogy mit nem rajzolnátok. Szeretnélek kérdezni benneteket, hogy ki rajzolna egy sáskát erre a lapra? Eltaláltam, hogy senki nem gondolta, hogy sáskát rajzoljon erre a lapra. De egyszer Isten, amikor megkérte a népét, hogy rajzolják meg a jövőjüket, akkor ők sáskát rajzoltak rá. Tudjátok ezt a történetet? Melyik volt az a történet? Hát a 12 kémnek a története. Emlékeztek, amikor az izraelitek kijött Egyiptomból, Vöröstenger, Sínai félsziget, Sínai hegy, aztán Észak, az ígéret földjének a határa, és amikor elértek a határhoz, akkor Isten azt mondta, hogy 12 férfiú menjen el, nézzék meg a földet, kémleljék meg a földet, és utána jöjjenek vissza, és hát mondják el, amit láttak. És mit rajzoltak erre a lapra? Hát azt mondták, hogy amikor ott voltunk, akkor sáskának éreztük magunkat, és biztos, hogy azok az emberek is, akik ott voltak, sáskának néztek bennünket. Tehát amikor magukat kellett lerajzolni, hogy mit képzelnek el, akkor ők egy sáskát rajzoltak. És majd később visszatérünk rá, hogy Isten nem tudott mit kezdeni ezzel, ezért 40 évig kellett tovább vándorolni a sivatagban, sivatagi körülmények között, és pótvizsgázni 40 év múlva. Nem másnap, 40 év múlva. Mert nem mehettek be, azért, mert ez a vizsga nem sikerült. A jövőképünk kialakítása szorosan összefügg a valós jövőnkkel, mert amit a jövőnkről meg tudunk festeni, meg tudunk rajzolni, el tudunk képzelni, valahogy az egész lényünk arra áll rá, hogy az valahogy megvalósuljon. A jövőkép megrajzolása nem Isten, nem mindenható. Ez nem azt jelenti, hogy veszük az A4-es papírt, megrajzoltuk holnap, így történik meg. De amit nem tudunk megrajzolni, az meg sem fog történni. Szoktam tartani dohányzás leszoktató tanfolyamokat az ország különböző részein. Nem tudom, ki ismeri ezt az adventista 8 alkalmas dohányzás leszoktató tanfolyamot. Ezt szoktam tartani Békés megyében, annak idején sok helyen tartottam, Mezőberény, Békés Csaba és a többi helyeken. Heves megyében is, Miskolcon is tartottam. És az első alkalommal, amikor eljönnek az emberek, akkor szinte meg tudom mondani teljes pontossággal, hogy ki fog leszokni a cigaretta és ki nem. Tulajdonképpen az akarat erőre épül, hogy megerősítjük az akaratukat, hogy le tudjanak mondani a cigarettáról. És azt kérjük már az első alkalommal, hogy fessék meg magukat, hogy hogy fognak kinézni 2 hét múlva, 3 hét múlva. Van-e a kezükben cigaretta, a szájukban, a táskájukban, öngyújtó az asztalon, meg ilyenek. Vannak ez a képen. És tudjátok, hogy hogy néznek rám? Kikerekedett szemekkel néznek rám, és azt mondják, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Hát ha nem tudja elképzelni, hogy letette a cigarettát, akkor nem is fogja. És általában a dohányzás leszoktató tanfolyamra azok jönnek el, akiknek tényleg nagyon kicsi az akarat ereje, mert akinek megvan, az anélkül is megcsinál, egyik napról a másikra nagyon sokan. De hozzánk már a végső kétségbeesésben jönnek el, hogy kipróbáltunk mindent, és arra gondolnak, hogy valamilyen hókusz-pókusz, vagy nem tudom micsoda, vagy megoldja, valamilyen praktikák, gyógyszerek, tapaszok, és mi elmondjuk, hogy semmilyen gyógyszert nem adunk, sem tapaszt, semmilyen praktikáink nincsenek tulajdonképpen, mert aki nem tudja megrajzolni magáról a dohányzás nélküli képet, annak nem segít semmilyen praktika, semmilyen gyógyszer, semmilyen tapasz. Tapasz segít ideiglenesen az elvonási tüneteknek a csökkentésében, és egy ideig tudják tartani, de vissza fog térni. Ha nem tudja megrajzolni magát, akkor vissza fog esni, és cigarettázni fog. A bibliai történetben Isten azt akarja elérni, hogy megfesse magáról a megfelelő jövőképet. Mit tett ezért Isten? Hogyan segítette Isten abban, hogy ezt megfelelő módon meg tudják tenni? Ha a történetre, a bibliai történetre gondolunk. Hát pontosan ezért küldte el a 12 kémet. Hogy jöttek vissza ezek az emberek? Emlékeztek a történetre. 2 ember hozott egy rúdon 1 fürdszöllőt. Hozták a szép gránátalmákat, és addig ők a sivatagban voltak, nappal plusz 50 fok, éjszaka fagypont alatt, és van egy különbség. Itt maradunk a sivatagban, és van az, ami van, vagy átmegyünk a határon, és ott ez a szőlő, meg a gránátalmák, meg a többi. Tehát Isten úgy segített, hogy felcsillantotta előttük a szebb jövő képét. Szemben a sivatagi körülményekkel óriási különbség volt. 10 elismerte, a kémek közül 10 elismerték, hogy jó a föld, kívánatos, de nem elég erősek hozzá, hogy be tudják venni, ezért azt mondták, hogy ők csak sáskák. Isten már eddig is nagyon sok mindent tett, hogy meg tudják festeni ezt a képet. Magában, Egyiptomban a csodák, és nem tudom, hogyha mi átéltük volna ezeket a csodákat. Egy bizonyos, tehát a csapásoknál egy bizonyos számú csapás után már nem érte az izraelitákat, csak az egyiptomiakat, látták a különbséget. Azért átélni ezt a 10 csapást úgy, hogy láttam az egészet, ott volt a szomszédban, Isten hogyan védett meg bennünket. Ez egy óriási segítség abban, hogy el tudják képzelni az ő jövőjüket. Szabadulás. Az egyiptomi fáraó az akkori egyetlen nagy világbirodalomnak az ura volt. Életnek, halálnak az ura. Őtőle csak úgy megszabadulni, hogy elmegyünk, kimegy egy nép. Hát Isten megszabadított őket csodálatos kézzel, felemelt karral, megszabadította őket Egyiptomból. A Vöröstenger, ha csak ez a csoda lett volna, hogy képzeld, hogy átmész a Vöröstengeren, szárazon, jobb oldalon és bal oldalon látod, hogy úszkálnak a halak, és szépen átmész a tengeren. Ez biztos, hogy segít abban, hogy hinni tudjál abban, ha Isten ezt megtette, akkor az ígéret földjét is oda tudja adni, de nem volt elég nekik, mert kételkedtek, és úgy gondolták, hogy ez nem fog működni. Aztán ott volt a manna, 2 millió embert kellett etetni a sivatagban. azért az nem egyszerű dolog volt. Kimentek és összeszedték a sivatag felszínéről az aznapi ennivalót, és Isten minden nap, később 40 éven keresztül minden nap táplálta őket. Hát azt hiszem, hogy ezek a dolgok nagyon-nagyon sokat jelenthettek volna abban, hogy segítik, hogy el tudják hinni, hogy Isten meg tudja szabadítani őket. Az ellenkező oldalon látták a megerősített városokat, óriásokat, felfegyverzett népeket, többen voltak és erősebbek, mint ők. Kijöttek Egyiptomból, nem voltak fegyvereik, nem tudták, hogy kell harcolni. És amikor meglátták azt, hogy milyen várfalakkal körülvett városok vannak, milyen fegyvereik vannak, milyen hadseregük van, és még hozzá óriások is, nagyobbak, mint ők. Természetesen, hogy ezt látták, és emiatt nem tudták elhinni, hogy Isten meg tudja segíteni őket. Isten adott nekik 40 évet, hogy megtanulják megfesteni ezt a képet a pótvizsgára. De szeretnélek kérdezni benneteket, hogy mi adventisták hány évet kaptunk? Az izraeliták elérték az ígéret földjének a határát, nem tudták megfesteni ezt a képet, 40 év pótvizsga. Ellen White elmondja azt, hogy ha Isten népe készen lett volna, akkor már visszajött volna. Mi se tudtuk megfesteni. Nem csak az izraeliták ott, mi is eljutottunk már a Kánaán határáig, az ígéret földjének határáig, úgy, ahogy ők eljutottak. Ők sem tudták megfesteni, Isten pótvizsgát adott nekik 40 évet. Mi is eljutottunk addig, mi sem tudtuk megfesteni. Mi kaptunk 150 évet, vagy egy kicsit többet annál, de ugyanaz a problémánk, ugyanabban a helyzetben vagyunk. Izrael népe az ígéret földjének a határán, nem tudnak túllépni, mi is elértünk az ígéret földjének a határára, és valamiért nem tudunk tovább lépni. 40 év volt a pótvizsgából, és milyen 40 év ezek között a sivatagi körülmények között, és 40 év múlva Isten újra lehetőséget adott nekik arra, hogy vizsgázzanak. Hogy történt ez a vizsga? Hány kém van most már? Most már csak két kém, nem 40 kém van, csak két kém van. És milyen eszközöket használ Isten arra, hogy segítse az ő népét Kánaán határán most már jól vizsgázni? Elképesztő. Beszéltünk arról a szombatiskolában, hogy Isten meglepetéseket tud adni, amit el sem tudunk képzelni. Honnan jön a segítség a zsidóknak, a Kánaán földjének a határán, ki fogja segíteni őket, hogy sikerüljön a vizsga? Ki segítette őket? Ráhab. Egy pogányasszony, egy prostituált, egy rossz hírű asszony segítette őket, hogy végül sikerüljön a vizsga. Hát nagyon sokat tanulhatunk ebből az egész történetből, mert amikor a két kém ott talált menedéket, és Ráhab kifejezte az ő hitét. Emlékeztek, hogy mit mondott a kémeknek? Azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Isten a kezetekbe adja ezt a földet. És egyeszem első személyében is mondja, hogy én tudom, hogy az Isten nektek fogja adni. Izrael népe tudta? Akikkel Egyiptomban a csoda történt, a sivatagban a csoda történt, a különböző helyeken Isten 40 éven keresztül megmutatta az ő hatalmát, és el kellett menni egy pogány asszonyhoz, aki azt mondta, hogy én tudom, mi tudjuk. És mit tudott? Azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Isten mit tett veletek Egyiptomban. Érdekes, nem volt ott, és tudták, a zsidók ott voltak, és elfelejtették. Mi tudjuk azt, hogy Isten mit tett veletek a Vöröstengernél. Mi hallottuk, hogy mit tett veletek a sivatagban. Mi hallottuk azt, hogy a Jordán keleti oldalán levő királyokat hogy győztétek le. Ezeket mind hallottuk, és tudjuk. És nagyon érdekes, hogy akikkel történt, a zsidók, ők elfelejtették, nem tudták. Az Ószövetségben nagyon sokszor látjuk azt, hogy az emlékezés áll a bukásnak az útjában. Tehát az emlékezés, a botlás a bukásnak a gátja. Ha Nehemiás könyvét elolvassátok, főleg a 9. fejezetet, ahol visszaemlékszik a történetére, a zsidók történetére, nagyon sokszor azt a kifejezést használjuk, de ti nem emlékeztetek, de ti elfelejtettétek. Szigeti testvér szokta mondani, hogy az emlékezés áll a bukás útjában. Miért kezdődik úgy a 10 parancsolatban, a 4. parancsolat, hogy megemlékezzél? Azt mondja Ellen White, hogy ha nem felejtette volna el a világ a szombat parancsolatát, nem lenne ateizmus. Elfelejtett valamit. Nem emlékeznek arra, hogy Isten adta, és Isten azért adta a szombatot is, hogy emlékezzünk, hogy ezzel is védjen bennünket a botlástól. A zsidók elfelejtették, pedig velük történt, és van egy pogány asszony, aki tudja, aki meg van győződve, akiben nincsen kérdés, hogy Isten nekik fogja adni ezt az országot. Mennyire lelkesítette a kémeket az, amit az asszony mondott? Jelentett valamit, vagy nem jelentett semmit? Hát magából a történetből is tudjuk, hogy miután hazaértek, akkor azt mondták, hogy szedjetek a dolgokat, indulunk, mert ők már tudják, akik ott laknak, már tudják, hogy Isten oda fogja adni. Már csak nekünk kell megtudni, ők, akik ott vannak, ott laknak, ők már tudják. És most már sikerült megrajzolni, mert ez az asszony segítette a két kémet, a két kém pedig, ahogy hazajött, segítette a többieket, és már nem volt kérdés, hogy megyünk, nem megyünk, félünk, városok vannak, anákok vannak, óriások vannak, hadsereg, nem volt már ilyen kérdés, mert egy pogány asszony azt mondta, hogy mi tudjuk, mi hisszük. És így segített Isten népének is elhinni, hogy Isten meg tudja tenni érettük ezt az egészet. Aztán van egy másik történet része ennek. Az egyik kém, aki a 12 kém közül volt, itt is főszerepet játszik. Istennek volt egy ígérete a két pozitív kémnek, amely úgy szólt, hogy azt a területet, amelyet a lábatok megtaposott, azt Isten nektek adja majd. El is jött az idő, és Józsué és Káleb, Józsué már a vezető volt, és Káleb oda ment Józsuéhoz, hogy elmondja, hogy itt az ideje annak, hogy amit Isten megígért, azt megkapják. Te hogy jelentkeztél volna így az örökségedért, ha te vagy Káleb? Oda mész Józsuéhoz, és mit mondasz neki? Mivel Isten megígérte, kérem a legjobbat, az elsőt. Én valami ilyesmit mondtam volna. Tudod, Józsué, mi mentünk át akkor. Istennek volt egy nagy ígérete, hogy nekünk adja. És ha Isten megígérte, akkor ő tartja az ígéretét, kérem azt a földet. Hívd össze az egész izraeli hadsereget, és győzzék le az ott levő anákokat, és megerősített városokat, és ha majd ha legyőztétek, akkor majd megyek és átveszem. Mert Isten megígérte. Így kérted volna Józsuétól? Lehet, hogy így kértem volna én, de Káleb nem így kérte. Tudjátok, hogy kérte Káleb? Igen, igen. Egyedül. Azt mondta Káleb, hogy nézd Józsué, akkor 40 éves voltam, most 85 éves vagyok. Ha akkor meg tudtam rajzolni jól a képet, most is megtudom. Ha akkor hittem Istenben, most is hiszek. Mit számít az a 45 év, hogy 85 éves vagyok? Ha akkor is Isten adta volna a kezünkbe, most is Isten adja a kezünkbe, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi év telt el. Én és a családom elmegyünk, és elfoglaljuk azt a hegyet, ahol a megerősített vár van. Mert volt olyan terület Izraelben a honfogláskor, amikor azt mondja, hogy kerítés nélküli falvak voltak, békés emberek voltak, és nem is kellett harcolni, csak elfoglalták egyszerűen. Tehát nem azt csinálta Káleb, hogy kiválasztotta a legegyszerűbb helyet, és azt mondta, hogy na majd itt én magamnak egy kis helyet, amiért nem kell harcolni, ami csak úgy az enyém lesz, hanem hanem azt mondta, hogy az a hegy, ahol a vár van, és ahol az óriások laknak, és nem azt kérem, hogy az egész Izrael menjen és győzze le, és utána adja ide nekem, hanem én nem kérek semmi segítséget, a családommal együtt megyünk, és megtesszük. Meg tudta rajzolni szépen ezt a képet? Hát azt hiszem, igen, mert annak idején is meg tudta ezt tenni. Mi milyen képet festünk Istenről? Most nem tudom, hogy tudtatok még foglalkozni ezzel a gondolattal. Tavaly a találkozás Jézussal táborban ezt a feladatot rábíztuk a 150 emberre, és kiosztottuk alapokat, és meg is néztem, mit rajzoltak. Összegyűjtöttük utána, 20 percet kaptak arra, hogy rajzolják a képet. A legtöbben megpróbálták valahogy jelezni, hogy ott van az Isten ezen a alapon. Azon a képen, amit te festesz, azon egy sáska lenne. Azt mondtuk, hogy nem biztos, nem sáska lenne. De ott lenne Isten. Ha Isten ott van, akkor minden működik. Ha úgy tudjuk elképzelni a jövőnket, hogy az Isten ott van, úgy festjük meg, hogy a következő lépésnél, a következőnél Isten ott van velünk. A legtöbb ilyen képen ott volt az Isten, így festették meg a képet a jövőjükről. Vannak ma is bizonytalansági tényezők? Abban az időben az anákok, felfegyverzett hadsereg, várak, stb., amik ott voltak. Ma körülnézünk, háború. Tudjuk pozitívan megfesteni jövőnket, amikor a szomszédban háború van, amikor alig vagyunk túl a járványon, és jön egyik-másik probléma és kihívás az életünkben. Vannak, nekünk is vannak olyan tényezők, amiket oda rajzolhatnánk, de a te képeden ezek a bizonytalansági tényezők töltenék be a lapot, vagy pedig az Istennek a hatalma, az Istennek a szeretete. Ha azt mondjuk, hogy az Isten tesz azért, vagy tett azért, hogy jó képet fessenek, jó jövőképet fessenek, mit tesz most érted? Azt mondtuk, hogy Egyiptomban a csodákkal, hatalmával, a szeretetével segítette őket. És te az ígéret földjének a határán ott vagy a lappal előtted, és Isten neked is megadott minden segítséget, hogy a legjobbat rajzolt. Mit segít neked az Isten? Milyen segítséget kapsz? Szent Lelket, Jézust? Bibliát? Vagy akár mondhatjuk, hogy a korábbi tapasztalatainkat. Vannak tapasztalataink az Istennel? Most elkezdenénk mondani a tapasztalatainkat, holnap reggelig mondanánk. Annyi sok szép tapasztalatunk van az Istennel, amikor Isten megsegített bennünket. Tehát sok-sok jó dolog van, amit beletehetünk, hogy megfessük ezt a képet. De nem tudom, megbotránkoztok bennem, hogyha azt mondom, hogy erre a kérdésre, hogy mit tesz az Isten azért, hogy segítsen neked, hogy jó képet fessél. És erre a kérdésre azt a választ adnám, hogy udvarol. Megbotránkoztok? Nem. Akkor mondom tovább, hogy mit gondoltam. Mit jelent az udvarlás? Kedveskedés. Az Isten is kedveskedik velünk. Jó szint. Igen. Én mondanám úgy, hogy bizalmat építek a másikban, mert ha csak képmutató módon mutatom a szebb oldalamat, akkor abból nem lesz jó dolog. De ha két ember találkozik egymással, és azon gondolkoznak, hogy összekötik az életüket, akkor nem ugyanazt teszik, hogy elkezdik közösen festeni a jövőjüket? És mit festenek erre a képre, hogy hogyan festik meg? Mindketten valamilyen módon bizonyítani akarják azt, hogy az életed sokkal szebb lesz, ha én része vagyok az életednek. Mellettem biztonságban érezheted magad. Mellettem megbecsülést érzel. Mellettem nem kell félned. És ezt próbálják a fiatalok együtt megrajzolni, és ha, vagy nem annyira fiatalok, mert később is lehet ezt megtenni, és ha jól sikerül a rajz, amit rajzolnak, akkor házasság lesz belőle. ha már a rajznál látják azt, hogy hát nem biztos, hogy én jól érezném magam mellette, nem biztos, hogy biztonságban érezném, nem biztos, hogy szép lenne az életem mellette, akkor azt mondják, hogy valaki mással kezdjük festeni. Na de most mit tesz Isten, ha azt mondjuk, hogy udvarol? Isten szeretne meggyőzni bennünket arról, hogy ha ő része az életünknek, az a legszebb élet. Ez az udvarlás. Ha helyet adunk az életünkben neki, akkor lesz igazán szép az életünk. Ha az életünkben van, akkor biztonságban vagyunk, ő biztonságot ad. Ő megbecsül bennünket, ő értékel bennünket, ő érzi a mi érzéseinket, érzi a mi fájdalmainkat, szomorúságunkat. Ő a legjobbat akarja nekünk mindig. És miközben Isten így udvarol nekünk, megnyeri a bizalmunkat, ezzel segít, hogy megfessük azt a képet, hogy mi odaadtuk a mi életünket neki. Miért jöttünk el ma a gyülekezetbe? Én egyszerűen azt mondanám, hogy azért, hogy fessünk egy kicsit erre a képre. Nézzük meg, hogy mit mond nekünk az Isten magáról, amit ráfesthetünk erre a képre, ami azt üzeni, hogy Istennel a legszebb az élet. Istennél a legjobb az életünk. Ezért olvassuk a Bibliát. Kinyitom a Bibliát, és szeretnék látni valamit belőle, hogy mit mond az Isten, hogy miért bízzak én meg benne? Miért érdemli meg az én bizalmamat? El tudom képzelni azt, hogy a mennyország jó lesz azért, mert ott van az Isten. Délután beszéltünk egy kicsit arról, hogy mi Istent hogy tüntetjük fel az emberek előtt, és mi adventisták egy kicsit ilyen rendőr formában fogalmazzuk meg, hogy törvényt ad, aztán betartatja meg, megfigyeli meg, megbüntet, meg hasonlók. Nem tudom, hogy közületek ki az, aki jól érzi magát olyankor, amikor belenéz a tükörbe, és egy rendőr villogó kék lámpát lát a visszapillantóban. Közvetlen az autója mögött. Nézem, hogy mi rosszat csináltam most, meg fog állítani, vagy mi fog történni, és amikor elmegy jobbra vagy balra, és már nincs ott, akkor egy fő esik le rólam, hogy jó, nem fog történni most semmi. Ha azt mondjuk az embereknek, hogy tudod, van egy Isten, aki olyan, mint egy rendőr, mert törvény szab, meg betartatja, meg ezt csinálja, és azt mondja, hogy és szeretnél a szomszédja lenni majd az egész örökké valóságban? Mert Isten azt mondja, hogy az Isten sátor az emberekkel van. És mi bizonyságot teszünk az embereknek, hogy gyere, menj be velünk, mert megyünk oda, ahol az Isten az, aki mindig nézi, hogy mikor tévedsz, hogy aztán megbüntessen. Mi adventisták nagyon sokszor így mutatjuk be az Istent, és ezzel inkább elriasztjuk az embereket. Tehát azért jövünk a gyülekezetbe, hogy fessük a képet Istenről, a bizalmat építse bennünk. Azért olvassuk a Bibliát, azért megyünk evangelizációra, azért van kis csoportos szolgálat. Bármi, ami a Bibliával kapcsolatos, mindig alakul ez a rajz. Egyre szebb, egyre jobb az Istennel alkotott képünkről. És mi a missziónk? A küldetésünk. Délután azt mondtuk, hogy az a küldetésünk, hogy énekeljük, hogy jó az Isten. Délután azt mondom, hogy az a küldetésünk, hogy a barátaink, ismerőseink számára segítsünk megrajzolni az Istenről alkotott képet, hogy a bizalmukat Isten megnyerje. Segítsünk Istennek udvarolni. Mondjuk el a szomszédnak, hogy hidd el, hogy Isten mellett a legjobb az élet. Hidd el, hogy biztonságban leszel. Hidd el, hogy szeret. Hidd el, hogy értékel téged. És amikor így teszünk bizonyságot, akkor az ember is elkezdi rajzolni a képét Istenről, és ő is igen mond az Istennek. Ez a missziónk. Az egyik gyülekezetben délután elmondtam ezt a prédikációt, délután meg, amit most, és azt kérdezte tőlem valaki a végén, hogy hát délelőtt énekelni tanítottál bennünket, délután festeni, mi lesz a következő szombaton, amikor jössz majd hozzánk, milyen művészeti ágat fogsz majd bemutatni. De tényleg ez a feladatunk, hogy úgy fessük meg az Istent, úgy segítsünk a szomszédainknak, barátainknak, hogy ők egy olyan képet kapjanak róla, hogy azt mondják, hogy igen, én vele szeretnék lenni, nem félek tőle, oda megyek hozzá, mint Mózes, szeretnék kapcsolatba lépni vele, szeretnék közösségre lépni vele. Amikor mi az embereket úgy térítjük, hogy a hitelveinkről meggyőzzük, és nagyon jók mondtam, de a hitelveink aranybánya, amin ülünk, mert mindenik hitel egy ablak az Isten jellemébe. Tehát rajta keresztül látja meg az Isten jellemét. Mi egy kicsit másképpen látjuk, úgy érezzük, hogy ha valakit meg tudunk győzni, hogy az a hitel jó és igaz és alkalmazkodjon, akkor meggyőztük, és az igazságot elvittük hozzá. Tehát a mi feladatunk nem az, hogy ilyen módon az embereket meggyőzzük egy bizonyos fajta hitel sorozatról, mert ha így tesszük, akkor a gyülekezeteinkben lesznek a feszültségek, lesznek a nézeteltérések, mert én egy kicsit így látom, de egy kicsit úgy látod. Ha te azért jöttél ide a gyülekezetbe, mert meggyőzöttél valamiről az Istenről, hogy olyan az Isten, akkor szeretnéd a másikra is ráhúzni a te képedet az Istenről. Ha nem úgy látod, mint hogy a másik látja, akkor missziódnak érzed azt, hogy vedd rá másikat, hogy ugyanazt csinálja, ugyanúgy tartsa szombatot, ugyanúgy imádkozzon, ugyanúgy tegy, ahogy te tetted. És akkor ez okozza feszültséget közöttünk. De ha én azért vagyok itt, mert Isten udvarolt nekem, és én meggyőzöttem arról, hogy szeret engem, tisztel engem, megbecsül engem, jó mellette, akkor a bejövök a gyülekezetben nem fog érdekelni, hogy a másik egy kicsit másképpen gondolja. Nem fog ez engem zavarni. Mert én azért vagyok itt, mert az Isten megnyert az ő szeretetével, az ő udvarlásával, és nem foglalkozhat a másik ember. Amikor azért leszek adventista, mert egy sor tantételt elméletileg elfogadok, és ezek nem ablakok az Isten természetében, hogy jobban meglássam az ő jellemét, hanem csak olyanok, amiket meg kell tartani, akkor ez a vitáknak az eredményezője tulajdonképpen. Nagyon tetszett nekem ez a kép, amit most olvastam, hogy a hitelvek ablakok Isten szeretete és Isten jelleméhez. Kinyitjuk a szombat ablakot, ami az egyik hitelvünk, és nem csak arról szól, hogy melyik napot tartsuk meg, és mit szabad, és mit nem, hanem, hogy Isten hogyan tartja velünk a kapcsolatot, miért adta, miért áldás a szombat, kinyitjuk a szombat ablakot, és meglátjuk az Isten szépségét és jóságát. Kinyitjuk a törvény ablakot, benézzünk, és meglátjuk, hogy milyen szép az Isten, milyen jó az Isten. Kinyitjuk az ítélet ablakot, és mit látunk, hogy milyen jó az Isten. Ha így használjuk a hitelveket, akkor segítünk az embereknek ezt a képet megrajzolni. Ha most a végén kellene adni egy alapígét a prédikációmnak, melyik bibliai ígét mondanátok, hogy na, ezt lehetne először felolvasni, mert nem olvastam alapígét, lehet, hogy egyesek meg is botránkoztak, hogy prédikáltam, hogy még nem olvastam fel az alapígét, de most a végén keressük meg közösen, hogy mi az alapígé ennek a prédikációnak. Melyik bibliai szakaszt ajánlanád, hogy alapígéje legyen a jövőről való kép, ahogy Isten udvarol nekünk, ahogy Isten megnyeri a bizalmunkat, stb. Úgy szerette Isten a világot, ez egy szép alapíge lenne. Gyönyörűséges. Igen. Még? Van ötlet, javaslat? Én is választottam egyet, és annyit mondok, hogy 11.1. Valaki tudtam, valaki rájön. Zsidók 11.1. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye nem gyerekjátékot bíztam rátok, amikor azt mondtam, hogy rajzoljátok meg a jövőt. Nem csak azért, hogy lekösse a figyelmünket, és nem csak azért, hogy kreatív legyen az Isten tisztelet, hanem azt mondja, hogy a hit a reménylet dolgoknak valósága. Mit rajzolnánk rá a képre? Amit remélünk. A nem látott dolgokról való meggyőződés, amit még nem látok, de oda a képre megfestem. És mit mond az apostol? A hit, a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehetünk egy kis próbát egy témában. Nem leszek hosszú, egy 10-15 percet így. Nem tudom, hánykor kezdtünk, és leállt már az időm. Nálam az időérzék ilyenkor nem működik, de ha gondoljátok, itt be is fejezhetjük, de lenne egy kis próba, amit egy bizonyos témán le tudnánk vezetni. Milyen képet festesz a gyülekezetedről? Tele lesz, üres lesz, másikat kell venni, tele lelkes emberekkel, sok gyermek, sok fiatal. Hogy rajzolod meg a gyülekezetről a képet, hogy elképzeled ezt a családot, ez a ti családotok, Krisztus családja. Milyen képed van róla, hogy milyen lesz holnap, holnap után, és ha Jézus nem jön vissza 5 év múlva, 10 év múlva? Mit festenél erről a családról? Üres a terem, vagy tele van a terem? Lehet mondani, persze, délután egy kicsit rugalmasabbak vagyunk, és lehet mondani. Nagyon szép kép. Jézus azt mondta, hogy erről tudjátok meg, ha egyek vagytok, ha szeretitek egymást. Egy szép kép. Én olvasok két idézetet Ellen White-tól, és ennek alapján próbáljuk meg így ezt a képet egy kicsit. Lássuk, hogy ő mit rajzolt ezzel kapcsolatosan. Tanúsítom testvéreim előtt, hogy Krisztus egyháza bármennyire is erőtelen és gyarló, mégis Krisztus megkülönböztetett figyelmének egyetlen tárgya a Földön. Halmozza itt ezeket a kifejezéseket. Ha csak annyit mondana, hogy Krisztus odafigyel az ő családjára, már az is nagy eredmény. De azt mondja, Krisztus megkülönböztetett figyelmének és egyedüli tárgya. Akkor hol van az, amire Krisztus odafigyel ma? Kizárólag semmi más nem érdekli, csak az. Mert azt mondja, megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya. De azt mondja, hogy nincs más. Semmi ezen kívül. A családja. Az ő népe, akikért meghalt. Tehát azt látjuk ezen a képen, hogy Krisztus megkülönböztetett figyelmének egyetlen tárgya ezen a földön. Bár azt mondja, hogy vannak gyengeségei és gyarlóságai, de ennek ellenére Krisztus megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya. Míg az egész világra kiterjeszti hívását, hogy jöjjenek hozzá és részesüljenek az üdvösségben, angyalainak megparancsolja, hogy isteni segítségben részesítsék mindazokat, akik bűnbánattal és töredelemmel mennek hozzá. Tehát egyrészt az ő megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya, és Krisztus megparancsolta az összes angyalának, menjetek oda és segítsetek nekik. Így látjuk ezen a képen, itt megrajzolunk, hogy nem férünk el az angyaloktól, annyi van itt segítségképpen. Ellen White azt mondja, hogy Isten leggyengébb gyermekének, legegyszerűbb gyermekének, leggyengébb imájára az egész mennyországot kiürít, és minden angyalt elküld. Itt meg azt mondja, hogy a megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya, és minden angyalát elküld és segítsenek ezen a családon. Rajta lenne ez a csomó angyal ezen a képen, amit a gyülekezetről festünk. El tudjuk képzelni ezt, hogy ha most átölelnénk, aki ott van mellettünk, ha üres szék van, hogy ott egy angyal ül pont. Mert itt vannak az angyalok velünk, azt mondja, hogy igen, elküldi az ő angyalait, hogy segítségbe részesítsék azokat, akik hozzájönnek. Ő pedig személyesen szent lelke által jön egyházába. Hol találhatom a Krisztus? Azt mondjuk, hogy mindenütt, meg mindenhol jelen való, meg Isten mindenhol jelen van. De azt mondja, hogy megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya, és személyesen jön az ő szent lelke által az ő egyházába. Ha valaki azt mondja nektek, hogy Krisztus nincs itt köztetek, akkor valami olyasmit mond, ami nem igaz, mert azt mondja, hogy ő itt van közöttünk. Ha egy kicsit másik oldalról is megfigyeljük, hogy sokan úgy gondolják, hogy majd, ha elég jó leszek és szent leszek ahhoz, hogy elmenjek a gyülekezetbe, és én otthon is találkozhatok az Istennel. Mert ő mindenütt ott van, nem kell nekem a gyülekezet, a közösség, egyedül, vagy néhány ember összegyűlünk, és gyülekezettől függetlenül mi megéljük a hitünket. Tehát a szakasz azt mondja, hogy Krisztus az ő szent lelke által odajön, ami az ő megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya ezen a földön. Isten itt kell keresnünk. Ha egyedüli hely, akkor itt kell keresnünk Istent ezen a helyen. Aztán van egy másik, ami hasonlít ehhez a megfogalmazáshoz, de néhány árnyalatnyi dolgot hozzátesz. Bármilyen gyöngének és fogyatékosságokkal terhesnek látszik, a gyülekezet az egyetlen, amit Isten bizonyos értelemben a legmagasabb rendű figyelemben részesít. Ez az ő kegyelmének szintere, amelyben gyönyörködik, hogy kinyilatkoztassa szíveket átformáló hatalmát. De az utolsó mondat részben megint nagyon-nagyon sok minden található. Azt mondja, hogy a gyülekezet Isten kegyelmének a szintere. Mit jelent ez? Hogy a gyülekezet Isten kegyelmének a szintere. Mit jelenthet? Mi a kegyelem? Igen. Így szoktuk megfogalmazni adventisták, hogy Isten meg nem érdemelt bánásmódja velünk. Tehát, hogy úgy bánik velünk, amit nem érdemlünk meg. Ez az ő kegyelme. Az ő kegyelme az, hogy megbocsátja bűneinket. Tehát, ha mi üdvözülni akarunk, a mennyben nem vihetjük a bűneinket, megbocsátja bűneinket, és azt mondja, hogy az ő kegyelmének a szintere, tehát az a hely, ahol megbocsátja bűneinket. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen katolikus módra gondolom, hogy elmenjünk valahol meggyónunk, és akkor megtörténik, de azt mondja, hogy kegyelmének a szintere, tehát az a hely, ahol Isten kezeli a bűnösségünket, és megtisztít bennünket a mi bűneinkből. De igyekszek néhány perc alatt be fogjuk fejezni. Ez egy passzív kegyelem, olyan értelemben, hogy én ezért nem sokat kell tennem, egyszerűen csak elfogadom. Jön az Isten, és azt mondja, megbocsátottam a bűneidet, ezt ő tette, nem én tettem, Isten teszi velem. Ilyen módon én passzív vagyok ebben a helyzetben. Természetesen engedem, kérem, vágyok rá bűnbocsánatra, de Isten teszi velem. De tudjátok, hogy milyen Isten aktív kegyelme? Amikor nem csak elviselünk valamit, hogy megtesz velünk passzívan, hanem mi is részesei vagyunk ennek. Van egy bibliai szakasz, amit hogyha elkezdek mondani, akkor ti is tudjátok mondani, és kórusban el tudjuk mondani ezt a szakaszt. Így kezdődik, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, a világi kívánságot, szentül igazán éljünk el jelen való világban. Tehát ez az aktív kegyelem, megjelent Isten kegyelme, egy tanít. És mit csinál velünk? Megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságot, igazán szentül élünk, tehát már nem csak elfogadjuk, hogy megbocsátott és kész, és elviseljük a megbocsátást, hanem bennünk is tesz valamit, amiben mi is aktívak vagyunk, mert megtagadtuk a világi kívánságokat, hitetlenséget, igazán szentül élünk, ez pedig az életünkkel kapcsolatos rész. Tehát azt mondja, hogy ez az ő kegyelmének a szintere. Az, ahol az ő kegyelme aktívan dolgozik bennünk, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságot, és szentül igazán éljünk. Amikor elemált azt, mi a gyülekezet, Isten kegyelmének a szintere, akkor én hiszem, hogy ez történik velünk, ez teszi az Isten velünk. És van egy következő része, amit egy picit vissza fogok még térni, de van egy közbevetett szó, amikor azt mondja, hogy gyönyörködik, amelyben Isten gyönyörködik. A gyülekezetében Isten gyönyörködik. El tudjátok képzelni, Isten gyönyörködik a gyülekezetetekben? Igen? Biztos? Elképzeljétek azt, hogy ma reggel Isten átölelt egy angyalt, és azt mondja, hogy nézzétek csak ott a szombathelyi gyermekeimet, úgy gyönyörködök bennük, úgy szeretem őket. Hát tudjátok képzelni ilyen jelenetet? Elemelt azt mondja, hogy Isten kegyelmének a szintere a gyülekezet, és Isten gyönyörködik benne. Gyönyörködik az Isten bennünk. Ezért nem húzhatjuk az orrunkat, nem lehetünk szomorúak, reménytelenek, amikor a mindenható Isten gyönyörködik bennünk. És ha Ellen White leírja, én hiszem, hogy így van, hogy Isten gyönyörködik bennünk. Tessék! Igen, igen. Igen. Igen, ha egymást, Pál azt mondja, ha egymást marjátok és faljátok, akkor az Isten abban nem gyönyörködik, abban a tettben. De úgy kezdődött ez a szakasz, hogy bármilyen gyöngének és fogyatékossággal telinek is tűnik, Isten mégis gyönyörködik benne. Nem akkor fog gyönyörködni, amikor már szentek leszünk, hanem már most gyönyörködik bennünk. Természetesen, hogyha ezt megtanuljuk, hogy az Isten gyönyörködik bennünk, akkor nem fogjuk bántani egymást. Hát ha Isten gyönyörködik benned, meg benned, akkor én miért bántsalak? akkor miért kritizáljalak? Tehát nem a feladatom, tessék. Gyülekezetről. A gyülekezetről beszél, az egész közösségről beszél, a családról. Igen, nem a személyekről, és nem, tehát a személyek alkotó elemei a gyülekezetnek, de nem a személyek, egyes személyekről külön, hanem magáról, a családról, Isten családjáról beszél, amiben vannak még gyenge elemek is, de magában, a családban Isten gyönyörködik. És aztán úgy fejezi be, hogy itt nyilatkoztatja ki szíveket átformáló hatalmát. Ha én meg akarok változni, és azt akarom, hogy a szívem átalakuljon, átformáljon, akkor hol fogom megkeresni ezt? Ellen White azt mondja, hogy a gyülekezet az a hely, ahol Isten kinyilatkoztatja a szíveket átformáló hatalmát. A szívünket a szeretetre kell átformálni. Az iránta és egymás iránti szeretetre. De a szeretetre otthon, egyedül szeretetek én bárkit. Itt tudom megvalósítani. Pál apostol leveleiben megszámolták, hogy hányszor mondja, hogy egymást, egymásnak, egymásért. Ezt nem lehet egyedül csinálni, ezeket a dolgokat. Ezek az egymás dolgok, ezek a gyülekezetben valósulnak meg. És azt mondja, hogy itt nyilatkoztatja ki a szíveket átformáló hatalmát. És az előbb mondtam, hogy ha én otthon maradok addig, amíg meg nem javulok annyira, hogy beilleszkedjek közétek, mert olyan rossz vagyok, soha nem fog megvalósulni. Mert Isten nem azt mondta, hogy majd otthon fogom kinyilatkoztatni az a szíveket megváltoztató hatalmat, hanem menj el a gyülekezetbe, ha meg akarod változtatni a szíved. Ha azt akarod, hogy Isten dolgozzon a szívedben. És emlékeztek az első részére? Ez az ő kegyelmének szintere, és mondtuk, hogy az aktív kegyelem arra tanít, átformál bennünket, és hogy fejezi be ezt a mondatot, hogy itt nyilatkoztatja ki a szíveket átformáló hatalmát. Hát megpróbáltunk egy ilyen képet megnézni, hogy a gyülekezetről milyen képet alkotunk, és mit láttunk? Azt mondja Ellen White, hogy bármilyen gyöngének fogyatékossággal terhesnek tűnik. Isten Krisztus megkülönböztetett figyelmének egyedüli tárgya ezen a földön. Ide küldi az ő angyalait, hogy segítsenek nekünk. Az ő szentelk által személyesen itt van közöttünk, jön be az ő gyülekezetébe. A kegyelmének a szintere, amelyben gyönyörködik bennünk, és itt nyilatkoztatja ki a szíveket átformáló hatalmát. Hát ezt festettük a gyülekezetről. El tudjátok fogadni ezt a képet, amit Ellen White megfestett a gyülekezetről? Akkor örüljetek a gyülekezeteteknek. A környéken hány kilométerre van következő gyülekezet adventista? 70, 80, 50, 40? Ötven-hatvan kilométer, és a... Igen, ott is vannak gyülekezetek. Igen, hál' az Úrnak, igen. Tehát örüljetek a gyülekezeteteknek, mert Isten örül neki. Gyönyörködjetek benne, ha valaki azt mondja hétközben, hogy a szombathelyi adventista imaház vagy gyülekezet megmozdul a szívetek? Érzitek, hogy valami furcsa mocorogott benne? Mert... Isten gyönyörködik benne, és te is gyönyörködsz benne. Mi egy cég vagyunk az Istennel. Ha Isten gyönyörködik benne, én meg panaszkodok, meg szidom, akkor más csapatba tartozunk. Ha mi Istennel egy szekeret tolunk, és ő gyönyörködik a gyülekezetben, akkor én is gyönyörködök a gyülekezetben. Függetlenül attól, hogy vannak még hibák, azt Isten is látja, hogy vannak hibák, de azért szeret bennünket, és gyönyörködik bennünk. És ez óriási motiváló erő. Mindig úgy képzeljük el, hogy az Isten azért nézeget bennünket, hogy megtalálja a hibát, és aztán megbüntessen, vagy valamit tegyen. Én így nőttem fel gyerekként. Ezt mondták, én adventista gyülekezetben nőttem fel, de azt mondták, ha rossz vagy, nem szeret a drága Jézus. Ezt a képet festették nekem. És ma is úgy vagyok vele, hogy az Isten inkább azért van, hogy megkeresse, hogy miért ne szeresse, mert milyen rosszat tettem, és megvizsgálj, mint a rendőr, hogy mi nincs rendben az élet. Nem tudok levetkőzni ebből az egészből, hogy én el tudom képzelni, hogy az Isten a javamat akarja, az Isten szeret, az Isten jóságos hozzám, az Isten nem egy ilyen kegyetlen valaki, és azt akar, hogy ezt tanuljuk meg tulajdonképpen, mert ez a leglényegesebb és legfontosabb. Hát az én kívánságom a délután az volt, hogy énekeljétek szépen azt, hogy jó az Isten. Ma az a kívánságom, hogy festetek egy nagyon szép képet. Mert amit megfestetek, az remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés az Úr kegyelméből. Amen. Mennyit énekeljünk? Kettőt-kettőt. Istenünk, te elhívtál bennünket, hogy jöjjünk el ide a gyülekezetbe, azért, hogy udvaroljál nekünk. Hogy ma is mondjál valami szépet, jót magadról, és ne csak mondjad, hanem meg is mutasd a mi életünkben, ami erősíti a mi hitünket, bizalmunkat, hogy jó veled az élet. Csak veled jó az élet. Öröm már most, hogy életünk része lehetsz, és örömmel vágyunk a te országodban, amikor az Isten sátora az emberekkel van. Istenünk, te megbíztad a te népedet, hogy hittel megfessék a képet a te hatalmadról, jóságodról, és nem sikerült nekik. Aztán újabb lehetőségük volt, és nekünk is megvan ez a lehetőségünk. Kérünk adjat, hogy észrevegyük, hogy te fogod a mi kezünket, miközben rajzoljuk ezt a képet. A mi kezünk nem elég jó hozzá. Te vezeted a mi kezünket, a mi gondolatainkat, a mi szívünket. Hogy egy olyan képet tudjunk festeni rólad, ami nekünk is segít melletted dönteni. Ugyanakkor segítünk másoknak is, hogy megismerjenek téged, és a te országod örökösei legyenek. Istenünk, köszönjük, hogy nem bonyolultá tetted a mi keresztény életünket, hanem egyszerűen el tudod mondani, hogy mit szeretnél velünk, milyen közel szeretnél lenni hozzánk. Köszönjük, hogy hitet adsz nekünk, azt a hitet, hogy amit te megígértél, azt meg is valósítod. Délelőtt feltettük a kérdést, hogy túl tudjuk-e harsogni az ordító oroszlánt. Ott volt a bizonytalanság. Menni fog, nem fog menni. Elkezdtük rajzolni a képet, és nem ment ez a rajz. Ma délután meg szintén átvettük ezt a témát, hogy látjuk az ellenséget, látjuk a rossz dolgokat, és te kéred, hogy higgyünk benned. hogy te hatalmas erőszerető Isten vagy. Így bízzuk rád most magunkat, és segíts énekelni, segíts rajzolni, segíts bármit tennünk annak érdekében, hogy kitisztuljon a kép az emberekben rólad, és visszajöhessél érettünk, hogy hazavigyél bennünket Jézus nevében. Amen.
E világ minden ördöge, ha hagyni akarnom, nem riadnánk, mert elvegyek, ez hétünk riad a halmon. E világ ura, bár tör bosszúra, nincs ereje már, rá a ítélet vár. Az ége porba dönti, az ége közelként meghalt, megszégyenült hibántyom. Az Úr mi velünk azba száll, szent lett épülünk a hagyom. Jó hírt életet, és minden kincset, minden vehetik, mit érez ő nekik. A menny megmarad nékünk.
Kedves testvérek, nem tudom, észrevettétek, hogy egy nagyon szép képet énekeltünk el. Luther Mártonnak a megrajzolt képét. És ő győzött, mert a feje tetejére állította azzal, hogy ezt a képet meg tudta festeni az egész világot. És ezért vagyunk itt, mert volt egy reformáció. És azért volt reformáció, mert Luther meg tudta festeni ezt a képet. Hogy festette meg? Erős vár, ami Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha harcra erőnk nincs, mondja ő, de küzd értünk a hősvezér, akit Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az? Hát Jézus az. És azt mondja a világ uráról, hogy tör bosszúra, de így fejezi be, nincs ereje már. Reá ítélet vár, az ige porba dönti. Milyen szépen rajzolja ezt a képet. És még az utolsó versaknak az utolsó részét, utolsó mondatát olvasom. A menny megmarad mi nekünk. Ez volt az ő kép, amit megfestett, ez átjárta az egész világot, és ő ezt meg tudta csinálni. És Isten az utolsó időben tőlünk is ezt kéri, hogy tegyük meg, adja az Úr az ő kegyelméből. Amen.